velem a Jelenések könyvének első fejezetéhez. Jelenések első fejezete. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa a szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről, Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, hallott, megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem nektek is békesség attól, aki van, aki vala, aki eljövendő, és a hét szellemtől, ami az ő királyi széke előtt van. És Jézus Krisztustól, aki hűbb tanúbizonysága halottak közül, az elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, megmosott bennünket a mi bűneinktől, az ő vére által, és tett minket királyokká, papokká, az ő Istenének, az Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Ími eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége, úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki vala, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Tehát azt mondja itt a hatos verszakban, hogy tett minket királyokká, ez egy múlt idő. Tehát Isten eltervezte, hogy minket egy természetfeletti fajjá változtat, ez a legjobb szó. Királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának. És azt mondja itt az ige, hogy ez a létforma, ez az Atyának van elkészítve. Az Atyával való kapcsolatra, az Atyával való közösségre. Annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. És hogy a dicsőségéből és a hatalmából részesedjünk. Hogy be tudjunk menni a királyságába, az ő jelenlétébe. Ezért át kell változtatnia bennünket. Ahogy elkezdtem elmélkedni ezeken az üzeneteken, minden egyes héten elmélkedek. Timóteus, az 2 Timóteus 4.1-et nézzük. Timóteus, ezt a parancsot úgy adom neked, mint a Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Nagyon érdekes az, hogy amikor a Timóteus levélet írja Pál, ez az utolsó levele, ez egy pásztori levél Timóteusnak, akkor úgy fogalmaz Pál, hogy mint hogyha egy-egybe ott lenne Isten fia, amiközben ő diktál, vagy ír, attól függ, hogy hogyan irattatta a levelet. És azt mondja az ige, hogy mint a Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk, mint az Atya is az Krisztus jelenlétéből beszélnénk, vagy jelenlétében. Mert Krisztus Jézus vissza fog jönni a földre, ítélni fog élők és halottak felett, és uralkodni fog, mint király. Tehát azt mondja, hogy úgy kezdem el a 4. vers fejezettől, bár ezt nem ő hasábolta be, de a lényeg ez, hogy úgy kezdte el mondani, hogy ezt úgy mondom, én szerintem ő vette is ezt Isten jelenlétéből, és a Szent Szellem ikletéséből. Valóban Isten megjelent neki, és biztos vagyok benne, a szívére helyezte, hogy ezt úgy mondja el most Timóteusnak, hogy egy életre megjegyezze Timóteus. Be legyen írva a szívébe. Isten üzenetét hirdesd az embereknek. Végezd ezt a munkát akkor is, mikor kedvező, és akkor is, mikor kedvezőtlen a helyzet. Győzd meg, igazítsd helyre, bátorítsd, figyelmeztesd és tanítsd őket, és mindez nagy türelemmel. Tehát az egész szolgálat munkáját Timóteus az alá rendelte, hogy Jézus vissza fog jönni, mint király. Tehát a királyságnak ezt az aspektusából szeretnék ma indítani, hogy minden dolgot, amit itt a földön teszünk, minden dolgot, az meg lesz ítélve, el fog jönni a király, és át fogja nézni azt, hogy mit tettünk itt ezen a földön. Jézus, amikor tanít a Máté evangélium a 12. fejezetében, gyertek velem oda, és kiűz egy pár démont, a kora generációja pedig nagyon ideges lesz, akkor elmond egy szellemi elvet a királysággal kapcsolatban. 12.22. Amikor egy vak és néma démonizáltat hoztak ő eléje, meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és a néma mind beszél, mind lát vala. És elálmélkodik az egész sokaság, és mondta, vajon nem ezért Dávidnak a ma fia? Farizeusok pedig ezt hallották, és ezt mondták, nem űzi ki a démonokat, hanem Belzebubbal, a démonok fejedelmével. Látjátok, tehát ők is tudták, a zsidó kultúra is ismerte ezt a látást, hogy Istennek hatalma van a démonok felett, és Isten uralkodó Isten. Tehát ezt a zsidók jól látták, csak ők úgy gondolták, és tudták a szellemvilágot is, hogy a második égben mi folyik, tudták jól, hogy van Belzebub fejedelme, erős embere, és Belzebub is bizonyos dolgokat el tud végezni a maga kedvéért, és ezért mondták Jézusra, tehát egy ilyen megcsaltatott állapotban, de ismerték valamelyest a szellemvilágot, Jézus pedig tudva az ő gondolataikat, mondanékik, minden ország, vagy úgy is lehet mondani, királyság, amely magával meghasonlik, elpusztul. Ez a királyság elve. Az első elv, hogyha a királyság önmagával meghasonlik, az elpusztul. A második dolog, ez azonban soha nem fog megvalósulni. Egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Tehát egy család is, hogyha önmagában meghasonlik, akkor felbomlik. Ha pedig a sátán tűzi ki, önmagában hasonlott meg, mi módon állhat meg tehát az ő királysága? Tehát azt mondja itt, hogy lehetetlen, ha valaki kiűzi a démonokat, vagy hogyha ő Beelzebub, Jézus Beelzebub által űzi ki a démonokat, hogy akkor ez nem meghasonlás. És ha én Beelzebub által űzöm ki a démonokat, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig az Istenek szelleme által űzöm ki a démonokat, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten királysága. Ez másik szellemi elv, hogy ahol Isten királysága megnyilvánul, ott egy természetfeletti adtak, egy természetfeletti háború, egy természetfeletti konfliktus jön létre. És hogyha visszakérdez az életeddel kapcsolatban, hogy láttál-e már ilyet az életedben, és történt-e már ilyen, akkor tudd meg, hogy akkor Isten királysága uralmat akar gyakorolni, és bizonyos generációs szellemek össze vannak már zsugorodva, és félnek, mert Isten királysága terjeszkedni akar. Tehát mit akar Isten királysága minden helyen? Hogy beleszóljon a második égbe, átalakítsa a második éget, illetve, hogy átalakítsa az embereknek a szellemvilággal való kapcsolatát, és egy helyes Isten keresésbe vigye be az embereket. Tudtok erre mondani? És most figyelj! A 30-as verszak. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Aki velem nem gyűjt, tékozol. Tehát, azt mondja Jézus, szabadon, most fordítom ezt az igét, az az ember, aki nem érte az Isten királyságát, nem használja azokat az elveket az Isten királysága szerint az életében, amelyet Isten szelleme kijelentett neki, az mit csinál? Tékozol. Azt mondja Jézus, amikor fölismered a királyságot, akkor a királyság egy felelősséget helyez rád. Ez egész szellemi törvényszerűségnek a súlya, a lényege, az evidenciája. Hogy a királyság, mikor eljön, akkor felelősséget hoz az ember életére. Nem lehetsz onnantól kezdve, ha a királyság elkezd működni az életedben, passzív. Nincs ilyen, hogy passzivitás. Egyszerűen az Isten királyságának van egy olyan feladata bennünk, hogy terjedjen. Terjedjen. Ez egy feladata Isten királyságának. Ez Isten hozta létre, hogy állandóan azért jön Isten királysága, hogy uralmat gyakoroljon. Azért az a neve, hogy királyság, hogy uralmat gyakoroljon. Ez a jellemzője a királyságnak. És innentől kezdve, amikor egy királyság nem tud uralkodni egy egyénben, egy gyülekezetben, és a gyülekezeten keresztül a társadalomban, akkor nem Istennel van a gond, hanem nem is önmagában az emberekkel van a gond, hogy azt kezdjük el nézni, hogy mi a baj az emberek életében, hanem azt, hogy megértettük-e a királyság elveit, és működtetjük-e a királyság elveit. Most itt a működtetés, elvek, stb. Minden egyes alkalomkor el fogom mondani ezt. Először is, az Isten királyságát nem azért keressük, hogy elveket működtessünk önmagában. Az Isten királyságát nem azért keressünk, hogy elveket találjunk, amelyek az életünkre kapcsolatban egy szellemibb, vagy erkölcsibb, vagy anyagi vonzásában prosperálóbb életet éljünk. Tehát nem ez a fő. Nem ezért tanítom ezt a sorozatot, hogy most akkor megragadj valami elvet, hazamenj vele, használd, és boldog legyél. Nem ez a lényege önmagában. Mi a lényeg a királyságnak? Hogy Jézus Krisztus fölmagasztaltassék az életedben. Ami az Isten félelemre, és ami a kegyességre való, az megőrizzen téged. Tehát még egyszer mondom, ne elveket ragadj ki csak önmagában. Ne azt ragadd ki, hogy hogyan lesz jobb az életed önmagában, hanem azt ragadd meg, hogy a királyság az egy életforma. Az egy életforma. Az egy gondolkozási minta. Ahogy van a világ, és van a királyság. Ez két differenciált gondolkozásmód. A kereszténység az egy másfajta gondolkozásmód, mint ami a világban van. Amikor az emberek bejönnek a gyülekezetbe és megtérnek, akkor ez a királysági mentalitás még nincs náluk. Amikor újjászületsz, még nincs nálad ez a királysági mentalitás. A kérdés ilyenkor az a jó kérdés, amikor ez megfogalmazódik benned. Lali, akkor hogy jön belém ez a mentalitás? Úgy, hogy keresed Isten királyságát, kutatod az Isten igéből, és az igazságosságát. Miért fontos a második, az igazságossága? Mert a királyság, ahogy mondom, nem csak elvek kiragadásán keresztül működik, hanem az igazságosságán keresztül. Lehetetlen az például, ha valaki megtér, és megigazul, hogy azt ne a bárány vére által az isteni megigazultság eredetiségéből jöjjön létre. Amen? Tehát nincs kétfajta megigazultság a Bibliában, csak egyfajta van, amelyet Jézus Krisztus szelleme hoz létre az Atya szeretetén keresztül az ember személyiségében. És a királyság és a megigazultság ezért központi téma lesz ezek végig. Gerinc a szolgálatomban, ebben a ciklusban, és az megigazultságra épül a királyság. Mi a megigazultság? Isten természet feletti természete. Isten képűség a megigazultság. Isten képűség. Nem az a lényeg, hogy elveket mozgatunk, az a lényeg, hogy ki vagy Krisztusban. Amen. Aki vagy Krisztusban, annak kell megragadni az elveket. A megújult szívnek, a megújult szellemnek kell az elveket megragadni. Mert ha csak azt tanítjuk, hogy ragadj meg valamit, és menj tovább, és sikeres leszel, ez csődbe fog téged vinni. Mert Isten szelleme nem fog ezzel közösséget vállalni. Ez önzés. Tudsz erre elmondani? Ez marketing, így van. Ez keresztény marketing. Ez keresztény materializmus. Megragadtatom veled a jót, mondanám azt, hogyha ezt meg így csinálod. Ugyanúgy a vallásos szellem az képes lemásolni a királyságot. Képes ugyanúgy, ugyanazról beszélni szinte. És mégis a psziché az, ami dominál. A királyság szó gyűjtőfogalom. Mind a héberben, mind a görögben. Ezt előző héten már elmondtam, de teljesen ráállok arra, hogy rendszeresen a szolgálatomban beépítem az előző heti anyagot, és az egy picit tovább megyünk. Mindig egy picit megyünk tovább. Ugyanis az én saját személyes ima, illetve bibliázással kapcsolatos életemben azt tapasztaltam, hogy egy dolgot rendszeresen többször kell átgondolnom, átnéznem. És amikor úgy éltem a keresztény életemet, hogy gyorsan faltam az ételt, úgy, mint a liba a nokedlit, vagy hogy mondják, kacsa a nokedlit, akkor egyszerűen azt éreztem, hogy nem működik. Nagy a fejem, egyszerűen, mint hogyha komolyan mondom, kikerültem volna Isten jelenlétéből. Az első dolog, hogy Isten királysága arról szól, hogy Isten uralkodik. Tehát ezt jelenti a héber, szóval ugyanazt jelenti a héber, mert a héber nem úgy gondolkodik, mint a görögök, meg mi európaiak, ilyen két vagy háromdimenziósan. Egyszerűen a héber nyelv, egy csoda nyelv, az négydimenziós. Nem annyira a részletekben veszik el, hanem mindig a célpontra teszi a hangsúlyt, a célpontra, a súlypontra, súlypont nyelv. Király, a királyság király is jelent. Tehát egyszerűen ez a szót használják a királyra, uralkodásra és a cselekvésre is. Ez egy kollektív szó, cselekvésre. Tehát amikor azt mondja, hogy jön a király, akkor tudja jól, ez egy dinamikus szó ez is, és tudja jól, hogy ez a király azért fog jönni, hogy királyként bemutassa önmagát, vagy cselekedjen, vagy bármit. Ha egy király megjelenik egy országban, szerintetek az az ember hogy fog viselkedni? Úgy, mint egy hajléktalan? Nem. Jézus, amikor lejön a földre, bármikor megjelenik bárhol, akkor úgy viselkedik Jézus, mint egy átlag ember, mint egy magyar ember. És megkérdezi tőled esetleg, ha megjelenik, hogy főztél a pacalt? Vagy hol lehet, melyik piacon lehet venni jó lángost? Nem. Jézus királyként jelenik meg. És hozza magával a királyi identitást. Miért? Mert a királyságnak van identitása. A királynak van identitása? Van. Miről beszéltünk a János jelenések könyve első fejezetében? Mik vagyunk mi? Királyok. Mi kell ehhez, hogy megértsd, hogy ez hogyan működik? Az identitásodnak, a megrögzülése, felépülése, és ebben való hit, hogy te Isten királyának a fia vagy. És örökös. Örökös. Fiú, örökös, király. Belső identitás. És mire épül ez a belső identitás? A megigazultságra. Hogyan lettél király? Hogy meg vagy igazulva. Nem azáltal lettünk királyok, hogy mi hitáltuk, hogy királyok leszünk, hanem azáltal, hogy felismertük, hogy Isten fia a királyok királya. Na most nézzük ezt a szót, hogy királyok királya. Kinek a királya? Jézus Krisztus, a mi királyunk. Mert kik a királyok? Mi. Amen. Tehát az én királyom Jézus, mert én király vagyok. És ki a Krisztus? Királyok királya. Amen. Tehát ne csak arra fókuszálj, hogy ő a fejedelmeknek a királya, tehát a minisztereknek, vagy elmúlt évtizedek, vagy évszázadoknak, a uralkodóinak a királya, hanem a királyoknak is a királya, az én királyom, a te királyod. Ámen. A királysági mentalitás az azt jelenti, hogy királysági tulajdonságok szerint élsz. A királysági mentalitás azt jelenti, hogy a királysági szerepkörben élsz. A királysági mentalitás azt jelenti, hogy úgy gondolkozol, mint Jézus. A királysági mentalitás azt jelenti, hogy úgy kezdesz el cselekedni, mint Jézus, a király. Jézus a hegyi beszédben egy fantasztikus alkotmányt tett le. És a hegyi beszéd azt mondja, hogy boldogok azok, akik, ugye így kezdődik, emlékszel? És úgy is lehet fordítani ezt, hogy nem szerencsések, vagy áldottak. És a Szentírásban itt jelenik meg először tanító jelleggel, az evangéliumokra korlátozom le, elnézést, tehát az evangéliumokban itt jelenik meg először a királyság. És ott azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, ez volt apám kedves mondat, amikor anyámra dühös volt, mert övéké Istennek az országa. Csak ő nem értette, hogy mit jelent ez az ige. Boldogok a lelki szegények, mert övéké Isten országa. Azt jelenti ez, a lelki szó helyett az eredetiben szellem van. Mondd velem együtt, szellem. Tehát boldogok a szellemileg szegények, mert övék Isten királysága. Ez évszázadokon keresztül az egyház úgy tanította, ha szegény vagy, légy boldog. Mert majd jövő időben téd lesz Isten királysága. Na most Isten fia itt ezt egyáltalán nem tanítja. Sőt, azt mondja itt, először is, hogy áldott vagy. Itt kezdi. Azt megfigyelted, hogy amikor Ádámot és Évát Isten összehozza a 1 Mózesben, és úgy kezdi az 1 Mózesben a házassággal kapcsolatban Isten a kommunikációt, hogy áldottak legyetek. Észrevettétek ezt? De nem azt mondja, hogy áldás sokkal legyetek telve, hanem azt mondja, szó szerint idézem, teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt férfője és asszonyát teremti őket, és megáldá őket. És azt mondta, szaporodjatok, stb. Megáldotta őket. Nem azt mondta, sok kicsi áldás legyen rajtatok. A nyuszi sok mindent hozzon húsvétkor. A télapó rogyassza rátok az ő puttunyát. Hanem azt mondja, hogy áldás jöjjön rátok. Azt mondja itt Isten. És azért fontos ezt kiemelnem, mert az áldásból lesz az áldások. Az áldás pedig maga Isten szellemi ereje. Az áldás az nem önmagában valami, hanem a valakinek az egyik tulajdonsága. Ez nagyon fontos, testvérek. És ez Isten szövetségi ereje, az áldás. Nem lehet áldás nélkül benne lenni Isten királyságában. Az ott van Isten jelenlétében, az áldás. Ami nem egy szék, nem egy autó. Az áldás az maga Isten karaktere. Az áldás szövetségen keresztül működik. A szövetségnek a tulajdonsága az. Aki Istennel szövetséget köt, az egy bartel. Ő odaadja mindenét, te is odaadod mindenedet. És Isten adja mindenét, az áldást. Az áldás Isten kegyelmének a megnyilvánulása. Ez a harmadik. Az áldás Isten kegyelmének megnyilvánulása. Ott, ahol Jézus vére működik, akár új szövetségben meglátod, és elmentek a papok, és bemutatták a dolgokat, és át akarták venni Istentől a dolgaikat, a szükségeiket, ott mindig működött. Minden Isten tisztelet, amit Isten elfogadott, ott Isten mindig áldást adott rájuk. És akkor elmentek, egy éven keresztül, nézzük az Ószövetséget, az áldásból éltek. Ki mondta királyuk az áldást? A főpap Jom Kipurkor. Olyan áldás mondott királyuk, hogy egészségügyileg, a büntekítetében és anyagilag végig sikeres lehetett az évük. Ott nem volt benne a természet fel... Na, még egyszer. Tehát az Istennel való szövetség, mózesi szövetség, az nem egy rossz szövetség volt. Az nem egy bicebóca, nem egy kétbalkezes szövetség volt. A mózesi szövetségen fantasztikus áldás volt. És mi még úgymond elítéljük ezt a szövetséget, tehát ott a törvény. A törvényen nagy baj van mostanában. És ott a törvény, elítéljük, közben magasabb szintű áldásban voltak, mint mi. 40 éven keresztül. Hatalmas kegyelemben voltak. Áldottak, vagy boldogok, szerencsések a szellemi szegények. A szellemi szegények. A királyság létre fog hozni olyan embereket, akik a biológiai élettől függetlenül akarnak élni. és rákényszerülnek a biosz helyett a természet fölötti életre. Mert a királyság megtanítja őket, hogy ne szolgáljanak a mammonnak, hanem a királyságnak szolgáljanak. Mert a biológiai életben, a világban van egy rendszer, amiben élünk. De ebben az életben Isten be akar jönni a királyságán keresztül, és át akarja alakítani az életpályánkat. Nem véletlenül mondja a mi atyánkban Isten, hogy jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, és utána pedig add meg nékünk minden nap a kenyerünket. Miután jön a kenyérszaporítás? A királyság alárendeltségi szerepe után. Hogy én alárendelem magamat a királyságnak. Így van? Tehát azzal kezdi, és azt mondja utána, boldogok a szellemi szegények, mert ővék Isten királysága. Ez egy birtok viszony. Olvastam egy cikket, nagyon tetszett. Azt mondja a prédikátor, Ádám és Éva azért bukott el, mert nem tudta birtokolni azt, ami Istené, és úgy viselkedett, mint hogyha ő egy szolga lenne. Ha a királyság átalakít, akkor tuti nem fogod félreérteni a tanításomat. Ha a királyságnak meghalsz, akkor biztos, hogy nem fogod félreérteni a tanításomat. Ha nem halsz meg, azt fogod csak kiemelni, Lali azt mondja, hogy birtokoljunk. Mert az én nincs megszentelődve. A test nincs átadva a királyság számára. A lélek nem érti, nem akarja alárendelni magát a királyságnak, az igazságosságának. Nem akar a lélek a szellem megigazultságából élni. Mit jelent a megigazultságból élni? Azt jelenti, hogy az igazságosak lesznek a cselekedeteink. Hitből kezdünk élni, erre építjük az életünket, és amit Isten kijelentett, azt szerint kezdünk élni. Ábrahám akkor tudott a csúcsra jutni hitében, amikor engedelmeskedett abban, hogy menjen föl a hegyre, és vigye föl a fiát, és áldozza föl. És akkor jutott az megigazultsága a teljességébe. És ugyanúgy nekünk is el kell jutni az egész életpályánkban a hit engedelmessége által, a megigazultságunknak a szerepe által a teljességre. Mert a megigazultság dicsősége az egyre jobban kitágítja a hitünket, a megigazultság ereje egyre jobban bátrabbá tesz bennünket abban, hogy Isten velünk van. Erre építi a királyság, és a hit is erre épít, az igazságosságodra, arra, hogy igaz ember vagy. A megigazultság nem érzés, azt nem fogod érezni. Az nem fog belül hömpölyögni, a forró érzés. Olyan jó érzés, a megnyugtató érzés, a lelki békét hoz. Nem. A megigazultságot soha nem fogod érezni. Soha. Mi a megigazultság? Az hit által jön. Érzed, hogy van hited, de a megigazultságot nem tud érezni. Volt már úgy, hogy érezted a hitedet? Van úgy, hogy egyszerűen a szellemed bizonyságot tesz az igével, és egy belső szellemi bizonyságod van. Természetesen én hiszek az érzésekben is, de van olyan dolog, amiben nincs benne Isten szelleme, nem ad érzést. Csak hit által van. Nem az érzelmekre, az akaratra, meg az elmédre appellál Isten, hanem arra, hogy a szellemet megragadja az igazságot. Mi az igazság? Hogy Jézus Krisztus sebeiben megváltattál, és ez a vér, ez téged igazzá tesz Isten előtt. Ez egy, nem egy érzés, ez egy valódi, stabil állapot Istennel. És erre építed az életet. Rengeteget imádkoznak Istenet. Uram, add Uram, hogy ha majd ebből ki tudok jönni, akkor majd meg legyen hallgatva az imám. Add Uram, hogy ezek a dolgok meg legyenek az életünkben, gyermekeink életében. Ez mind egy ilyen káoszból jövő ima. Az ember elmében káosz van. Mert úgy imádkozik, hogy ha Isten akarja, vagy úgy imádkozik, hogy ha méltó vagyok hozzá, vagy úgy imádkozik, ha Isten úgy gondolja, akkor tegye meg. Ha nem úgy gondolja a királyi kénye szerint, akkor ne tegye meg. Ezek a ködös imák, ezek nem Isten igéje szerint való imádkozások. És arra akarok téged megtanítani, hogy az Isten való közösségedben megtanul imádkozni. Hogy a megigazultságodból tudj imádkozni. Erről a témáról az egyház nem tanított. Erről a témáról, hogy hogyan kell királyságban, így megigazultságból élni. És nagyon sokan ezért, nagyon sok ember az egyházban nem tudta fölépíteni a szellemi életét. És nem tudott valódi ima közösséget kialakítani Istenhez, mert mindig az érzelmeire tette hangsúlyt, amit érez, amit tapasztal, az empirikus tapasztalatok, a gondolati tapasztalatok, hogyha Isten, hát az óriási az a dolog az eklézsiában, hogy nem hallom Isten vezetését. Hogyha megkérdeznél, egy statisztikát csinálnál az egyházban, hányan vannak Isten vezetése alatt, a legtöbb ember azt mondaná, hát igazából én nem vagyok Isten vezetése alatt. Holott Isten vezetése alatt van, csak senki nem tanította meg, hogyan kell ezt valóban átvenni, és hogyan kell érzékelni, hogy vezetés alatt van. Ézsaiás 8:6. Mert egy gyermek születik, ez Jézus, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállá lesz. Az uralom az ő vállá lesz, ez mindig a Ézsaiás 9:6 elnézést. Tehát az uralom a vállá lesz. Ez a tekintélyt jelenti, mindig a váll az a hatalomnak, a Bibliában a hatalomnak a jele, az ő vállá lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tehát az uralomnak vannak tulajdonságai, csodálatos, a hatalom csodálatos. A hatalom csodálatos. Tudom, hogy ezt még nem hallottad, mert inger szó a hatalom, de a kormányzás az csodálatos. A hatalomból tanács jön ki, erős Isten jön ki ebből, egy stabil, határozott Isten képed lesz, örökkévalóság atyának hívják, a hatalomban, a kormányzásban atyaság van, és az idő fölötti atyaság, ez azt jelenti, hogy megváltoztathatod az időt, időket az életedben és mások életében. Az üdvösség napját mára datálja a Szent Szellem. Megváltoztathatsz dolgokat. Az idő fölött fogsz állni, vagy már állsz, elnézést. Békesség fejedelmének. Az ő kormányzása a békesség, és békesség uralma, dicsőség az Úrnak. Békesség uralma. Tehát mit hoz az uralom? Békességet. A békesség teljességet jelent. Lelkileg, anyagilag, szellemileg. Na most figyelj, ez még azért hatványozunk. Uralma növekedésének és békének nem lesz vége. Tehát mit mond az ige? Hogy az uralomnak mi a tulajdonsága? Növekedő, exponenciálisan megy előre. Dicsőség az Úrnak. Nincs limit. No limit. Növekedési perspektívát. Nos, ezt megint nem fogod tudni bevenni, ha a pszichéd akart, megragad ezt az egészet, és azt mondod, halleluja. És akkor én majd megragadom a dolgokat, stb. Nem, a királyság nagyon sok dolgot fog elvégezni benned, és aztán pedig a királyság magot hoz az életedbe, az elhal, és gyümölcsöt terem. Ez fontos, ezeket mindig hozzáteszem, ezeket a kis mellékmondatokat, hogy mindig észnél legyél abban, hogyha a pszichéd most ennek nagyon tetszik az a tanítás, mert a szellemednek kell először megragadni a dolgokat. Először mindig szellemben állunk föl. Aztán történik a csoda. Először, mikor szól Isten, benne történik a csoda. Soha nem úgy történik a csoda, hogy Isten beléd mászik, és te meg így nézed. Azt sem tudod, miről van szó. Isten nem erőszakol meg. Tehát ez nem úgy van, hogy rádugrik Isten, és akkor utána kirázza belőled a démonokat. Tehát ez nem így van. Fú, de meleg vagy. Halleluja. Hogy kirázza belőled a démonokat. Nem, ezt engedned kell. Engedned kell, hogy a királyság fölépítsen téged. Ugye a királyság az nem egy ilyen totalitárius szervezet. A királyság az nem diktátum, diktátor királyság, nem diktátor. A királyság abban Krisztus a király, és ő csak úgy akar fejleni, ha te megengeded, hogy ő fejlegyen. Nem lesz vége a Dávid trónján. Miért a Dávid trónját mondja? Mert a Dáviddal való szövetségben van a királyság titka. Erről is fogunk beszélni. Hogy miért mondja az ige az Abcsel 15-ben, hogy felépítem Dávid sátorát. Majd erről is beszélünk, ez a királysággal van összefüggésben. Isten évezredekkel elrejtette előre a királyságnak a dolgait. És annyira szerette Dávidot és a Dávid szövetséget, hogy Isten azt mondta, hogy örökkévalóvá teszem a szövetséget. Ez a szövetség, a Dávidi szövetség örökkévaló. Mert Dávidnak is ki lett jelentve a királyság. Mert Dávid is tudta, hogy Jézus király. És például, amikor proféciát kap Sámuellel kapcsolatban, Salamonnal kapcsolatban, majd megnézzük, akkor nem csak Salamonra kapja, hanem Jézusra is kapja a proféciát. Tehát proféta volt Dávid egyébként, és profétai módon belelátott a királyságba. És tehát, hogy vagy az történik, hogy mögötted van a kereszt, vagy előtted van a kereszt a történelem palettáján. És Dávid előtt volt a kereszt, nem Dávid mögött. Emlékeztek rá? Dávid nem Krisztus után született, hanem Krisztus előtt született. És ő előre kapta meg a dolgokat. Mert a kereszt munkája az már el volt végezve Krisztusban. Fönt, az örökké valóságban. Na menjünk tovább. Azt mondja az ige, hogy Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké, a seregek urának buzgó szerelme művelendi ezt. És az egész királyság mögött Istennek a szerelme, kegyelme, irgalma van. Az egész gerincét ez nyomja, és ezt hajtja, űzi, fűti. Tehát, hogyha azt tudnám mondani, hogy mi a királyság Istennek a belső lángoló tüze, szerelme, hogy megnyilvánuljon az emberiségen az, hogy fölnőjenek királyok és papok, és beálljanak Istennek az intim szférájába. Mert a királyság az nem csak egy erőviszony, hanem a királyság egy kapcsolat. Egy közösség. Egy intimitás. Nem egy szervezetnek a része. Pontosan ez az ördögi munka az egyházban, hogy szervezeteket hoz létre a sátán. Nem szervezethez csatlakoztál, hanem a királyságba. És a királyság se szervezet. Az egy élő, szellemi atmoszféra. A Szent Szellem birodalma, és annak a főnöke Názaret Jézus Krisztus. Egyiket elmondom neked, hogy a királyság az benned van. Innentől kezdve, hogy benned van a királyság, az nem rendszer. Nem lehet rendszer. Mert benned él. És a jó kérdés az, hogy a királyság él bennünk. Miért mondja Jézus, hogy a királyság bennünk él? Azért, mert amikor eljött a Szent Szellem életedbe, és újjászült téged, akkor Krisztus beléd költözött. Hogyan költözött Krisztus beléd? A szellemén keresztül. És ahol Krisztus Úr, ott a királyság van jelen. Mert Krisztusban van a királyság. Az nem egy külső része Isten dolgainak. Nem, az Krisztus a királyság. Krisztus egyenlő királyság. Mert ő az uralkodó. Mit mondtam a királyság szóról? Királyság, király, uralom, kapcsolat, ugye mindet jelenti. És ez egy, mert úgy gondolkodunk, hogy a királyságot mondunk, az biztos egy olyan szervezet, amelynek van egy igazgatója, ez Jézus Krisztus. Nem. A királyság egy személy. Innentől kezdve, hogy azt mondod, hogy út, igazság, élet, az igazság az nem csak egy fogalom, egy szubstancia, az egy személy. Amikor azt mondod, hogy élet, akkor az nem csak egy természetfeletti valami, hanem az Krisztus. Ezt Krisztus mondja magáról. És maga az út, ahogyan mész az Úrral, a kapcsolat, kapcsolódsz hozzá, maga az út is szellemi, mert maga az út is Krisztus. A királyság az életforma, élet, a természet fölötti élet. Gyertek velem a Márk evangéliuma első fejezetéhez. Ha nem érted a királyságot, nagyon nagy bajba vagy, testvérem. Kicsit úgy paráztatlak. Azért vagy bajba, mert egy rendszer van, most jó értelme vett, tehát egy szemléletforma, akkor így mondom, hogy belének ős a mondandóba, ez a királyság. Nincs más. Nincs egyház. Királyság van, amiben van az egyház. Maga az egyház láthatatlan egyébként. És egy test van, azt mondja az ige. Tehát innentől kezdve nincs olyan, hogy részekre szakadt a királyság. Valakik a királyságban vannak, valakik nincs. Mindenki, aki újjászületett, bekerül a királyságba. Az egy másik dolog, hogy érti-e azt, hogy miben van benne. Ez ugyanaz, mint amikor valakit azt mondják, mostatnom kedve, itt tudom én, nigériai állampolgár leszel. Át fogsz költözni Nigériába, mondjuk egy konzul lesz valaki, elmegy Nigériába élni, megkapja útlevelet, mindent, tuti ziher, föl van véve, állami közhivatalnok, kimegy konzulként. Na most onnantól kezdve, mint tegyük fel, hogy jobb oldalt, jobb kormányos a rendszer, mondjuk Ausztráliát átváltok, hogy még hülyebb legyen, Ausztráliában lesz valaki konzul, onnantól kezdve ő mondhatja azt, hogy én Magyarországról jöttem, és nem vagyok hajlandó ezt az egész kreszt elfogadni. Ugyanis én bal oldalon tanultam megvezetni, és ezért én bal oldalon fogok menni az utcán. Mit fognak mondani neki? Elnézést. Örülök, hogy ilyen kedves ember ön, és valóban örülök, hogy a konzul, de ön miatt nem fogjuk megváltoztatni a kereszt. És ugyanúgy még mi is, hogy hiába születünk bele a királyságba, nekünk nincs alternatívánk. Nekünk egyetlen dolog van, elfogadni a királyságot, és az összes dolgát, szellemi elvét, és annak kell bennünket átalakítani, és nem mi alakítjuk át a királyságot a mi képünkre. És a szellem azonnal elragadta őt a pusztába, és ott volt a pusztában az 1:12. És ott volt a pusztában 40 napig kísértetve a sátántól, és a vadállatokkal vala együtt, és az angyalok szolgálnak vala neki. Miután pedig János tömlőcbe vetetett, elment Jézus Galileába, prédikálva Isten országának evangéliumát. És ezt mondván, betöltött az idő, elközelített Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Na nézzük ezt az igét. Mit tanított Jézus? Miután János tömlőcbe vetetett? Betöltött az idő, Tehát ez egy idő. Tehát a királyság egy időfaktor. Óriási. A királyság egy másfajta időfaktor, mint amit gondolsz. Mert a királyság időfaktora örökkévalóvá teszi az életedet. Mondom neked, örökkévaló az életed. És az örökkévalóságból élsz. Az örökkévalóság hat rád. A hit az mi? Egy örökkévalóságnak egy eszköze. Mi a szeretet? Az örökkévalóságból jövő természet fölötti erő. Mi a reménység? Az örökkévalóságnak a céljai. Örökkévalóság. Mondd velem egy örökkévalóság. Túl vagy az időm. Innentől kezdve már nem az idő hat rád csak, hanem te is tudsz hatni az időre. Miért, amikor meggyógyítjuk valakit, akkor nem az történik, hogy megállítjuk az időt az életébe, és azt mondjuk, nyomorúságos volt az életed, holnaptól kezdve egy más időt élsz, egy más módot élsz. Amikor hozzámész valaki, ez nem az történik, egy új életforma, egy új szituációba kerülsz, egy új környezetben. Hogy? És mi történik? Te már házas leszel, és nem vagy egyedülálló, így van? Új kezdődik. Dicsőség az Úrnak. Amikor bejön valami anyagi áldás, és átalakítja az életedet, és megteheted azt, amit eddig nem tehettél meg, akkor mi történik? Az időbe beleszólt Isten. És elérhetsz olyan dolgokat, amit eddig nem érthettél el. Miért? Mit csinál a királyság? Az összes kontrollt, ami van az életedben, elérhetetlen dolgokat, azokat elérhetővé teszi a királyság. Mit tesz az életedben? Mindaz, ami számodra csak álom volt, valóságá válik. Mit tesz a királyság? Mindaz, amiből neked hiányod volt, betölti, és már nem lesz azon a területen hiányod. Sok szenvedéssel együtt. De erről ma nem beszélünk. Mert a királyság, ahogy megjelenik, ott konfrontáció van. Amen. De én mondom neked, hogy Isten be fogja tölteni a dolgokat. Egyszer beszélget Péter Jézussal, teljesen ki van megint akadva, és mondja neki, hogy mindent elhagytunk ide, figyelj, mindent. Már nem tudok mit elhagyni. Egy ingem van, és követlek téged. Mert ő mi lesz? És Jézus mit mond? Azt mondja, hogy még ebbe az életben lesznek gyermekek, testvérek, házak, és a jövendőben pedig hatalmas jutalom. Mert a királyságért elhagytad ezeket a dolgokat. Tehát Isten visszaadta Péternek a dolgokat. Azt tudtad, hogy Péter feleségével együtt szolgált az apostolok cselekedete alapján. Azt, hogy Péter átélte ezeket a dolgokat, és nem volt egy egzisztenciátlan ember. Péter visszakapta ezeket a dolgokat, rengeteg testvért, barátot, feleséget, gyerekeket, mindent kapott az Úrtól. A végén pedig egy mártír halált. De én hiszem azt, hogy az, aki akkor mártír halált halt, az örömmel halt mártír halált, mert tudta jól, hogy a neve fönt a mennyi Jeruzsálemben föl van írva. És tudod, elképzelem azt, Péter azt mondta, nyugodtan, bánom is én, fönn van a nevem. Vár Jézus. Azért, amikor átélsz ilyen természetfölötti dolgokat, már nem a három dimenzió irányít, a négy, a maximálisan. Tehát higgyétek el, amikor a dicsőség leszáll majd a gyülekezetekre, és rengeteg csoda történik, onnantól kezdve már a gondolkozásmódod így átalakul. És az, ami szenvedés, ma azt mondod, hát igen, nehézség, nem szenved, nehézség. Átalakulnak, hogy mi a nehéz, mi a könnyű. És ahogy Krisztusban is egyre nősz, egyre jobban rájössz arra, ez szenvedés. Krisztusért, ez. Egyre jobban rájössz, ez nem szenvedés. Nem. Elolvasod Pált, mit csinált, milyen volt egy napja, azt mondod, hát semmi ez. Vagy egy kicsit elolvasod a Getsemáné kertbe, mit csinált Jézus, hát köszönöm szépen, Uram. Hát adok az én nyugalmas életemért. Halleluja. A következő dolog, azt mondja az ige, ugyanitt, betöltött az idő, eljött az idő, tehát be van töltve, létre van szólítva ez a dolog, már az idő sem gátja a királyságnak. Itt van a királyság. Isten országa elközelítetett. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, azt mondja Jézus, és higgyetek az evangéliumban. Miért a megtérés mondja először? Mert a királyság egy megváltoztató elmét igényel. Metamorfózis nélkül nem érted a királyságot. Átalakulás nélkül nem érted a királyságot. Mi a megtérés? A megtérés a mennynek a gondolkozási szisztémája. Úgy kezdesz el élni, ahogy Isten él. A megtérés az Istenből jön. Olyan gondolatokon keresztül, ahogyan ő gondolkodik. És kezdi átalakítani belül az önképedet, ahogyan magadról gondolkozol. Kezdi átalakítani Isten arról, ami körülötted van. És egyre jobban láttat Isten a királyságon keresztül olyan dolgot, amit eddig még nem láttál. Próbáld ki. Nem így van? Kérsz valamit Istentől. Először nem látod, meg se tudod fogni. Egyszerűen keserű vagy. Esetleg frusztrált. Vagy egyszerűen csüggett. És akkor egyszer csak jön a Szent Szellem, és mutat egy igét. Egy pici igét, egy igének a tört részét, egy juttányi dolgot. És mi történik onnan? Elkezd a reménység felszabadulni. Megismersz egy ígéretet, és azt mondod, ez az én ígéretem. Amen. Elmékedsz az ígéretem, bemegy a szívedbe az elmékedésen keresztül. Megragadja a szíved azt a dolgot, és elkezdesz tudni hit által imádkozni azért a dologért, ami Isten számára, ne arra, hogy ezt mondjam, de pitiáner ügy. Mert most Isten számára a nagy ügy az, hogy kipukadt a gumikerék a családban, a kocsin, és adjon egy új gumit, ne arra, ugye, ez pitiáner dolog. El kell jutni arra a hit szintre, hogy ez nálad is simán megy. Ja, gumi? Jó, Jézus nevében jön gumi. És jön a gumi. Nem erről van szó. Egy új vese, az már dolog. Arra már kap el hit. De el fogsz jutni idáig is, hogy Istennél van sok vese. Egy új fej. Nem, ez vicc, ez csak vicc. Ez vicc. Nem, Istennél sok dolog van. Sok dolog van Istennél. Miért? Igen, pont a te életedre van sok dolog. Pont nálad van megírva az a jó szerencse. Mindig azt tudtuk mondani, hogy igen, de jó neki. Neki összejött. De neked is összejött, mert meg vagy térve. És a megtérés behozza az Isten jó tervét az életedre vonatkozólag. A megtérés nem azt jelenti, hogy valamit Isten elvesz, olyat, ami nagyon jó az életedben. Amikor megtérsz, akkor semmi jó nincs az életedben, ezt elmondom. Csak az, hogy te létezel, ez a jó. Jó, mondhatod, van egy szép feleséged. Amen, ebben igazad van, tényleg. És Isten nem veszi el a feleségedet. Halleluja. Igen, amikor megtér egy ember általában, azt érzi, hogy valami rossz következik az életébe. Nem mindig tapasztalja azt, hogy jó lesz. És úgy érzi, hogy valamit kiszakítanak tőle. És azok a gondolatok kezdenek el jönni, ez a tudatalattiből jön, a tisztátalan szívtől. Ha nem tértem volna meg, lehet, hogy jobb lenne az életem. Ha nem tértem volna meg, akkor lehet, hogy sikeresebbek lennék, mert megtehetném ezt, meg ezt. Ez soha nem így van. Ugyanolyan senkihez kudarcítélt ember lennék, ha nem tértem volna meg. És ez egyáltalán nem attól függ, hogy megtértem, hogy mit gondolok. Ugyanis az ember el van hívva arra, hogy Isten a közösségben legyen, és ha nincs ebbe a közösségbe, akkor egyszerűen összerogyik az élete. Nagyon nagy generációs áldás kell ahhoz, hogy ebbe az életben jól tudjuk a dolgokat koordinálni. Halleluja. Megtérésnél vagyunk. A megtérés, azt újra kell definiálni az eklézsiában. És újra kell értelmezni a megtérést. A megtérés azt jelenti, hogy elkezdesz azon a nyelven beszélni, ahogyan Isten beszél. És azt kezded el mondani, amit Isten mond rólad, vagy Isten mond a jövőddel kapcsolatban. Ez a megtérés. Mert amikor megtértél, és Jézus befogadtad, akkor a jövő jelenné vált. Mert beléptél Isten tervébe. A megtérés az teljes koinónia, unió Isten tervével. Ez a megtérés. Nem csak, hogy Isten terve, Isten gondolata, hanem Isten személyével leszel azonos. A világ azt tanította szívünkbe, hogyha megtérünk, akkor elmulasztunk, elveszítünk, és eldeformálódik a sorsunk. És a világ kontrollál, a világ szelleme a szívünkben. Meghiúsít bennünket, és meg akar fosztani bennünket. Meg akar fosztani bennünket a világ szerint való gondolkozásmód. Isten királyságától meg akar fosztani. A régi gondolkozásmód, a régi szisztéma, ami nincs megújulva, nincs megtérve, az fosztó szisztéma, tékozló szisztéma. Tudtok erre elmondani? Miért fosztó szisztéma a világi gondolkozásmód? Mert elveszi tőlem azt, ami az enyém Krisztusban. El akarja venni tőlem azt, amit Jézus elkészített a kereszten. El akarja változtatni az irányomat, amit Isten eltervezett. A rossz gondolkozásmód miatt vagyunk csapdákban. Nem önmagában csak az ördög miatt. Az egy dolog, hogy lehetnek ördögi nyomások az ember életében. De először Isten, amikor megteremtette Ádámot és Évát, minek mondja Ádámot és Évát? Én képemre és én hasonlatosságomra van megteremtve Ádám és Éva. Nem azt mondja, hogy egy fantasztikus, és akkor elmondja jelzőket róla, hanem a képet és a hasonlatosságot mondja. És ez a kettő a külsőt és a belsőt is jelenti. Sőt, tudjuk a Róma levél 4. vagy 3. fejezetéből, 5. fejezetéből, hogy Ádám az Krisztusnak a képére lett teremtve. És gondolkoztam azon, hogy miért pont Krisztus képére lett teremtve. Azért, mert Ádámot, mikor megteremtette Isten, akkor megmutatta neki Ádámnak Jézust, Krisztust. Bocsánat, Krisztust javítok. Tehát nem Jézust, Krisztust, mert Jézus akkor még nem volt. Krisztus volt csak. Megmutatta neki Krisztust. Mert nem lehet elváltozni, csak hogyha látom a Krisztust. Látnia kellett Krisztus, és erre a képre kellett elváltoznia. Ezért sugárzott Ádám. Mit mond? Ne gyertek oda, csak mondhatom az igét, hogy mire alapozok. Azt mondja Róma 5. Úgy, de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama, most figyelj, következendőnek kiábrázolása volt. Mi volt Ádám? A következőnek, azaz Krisztusnak a kiábrázolása. Tehát nagyon jól tudta, hogyha ő végigcsinálja azt a sikeres pályát, amit Isten adott neki, akkor el fog jönni Krisztus, és megváltja az egész világot. Az egy Mózes egyben először Isten megteremtette az Ádámot hasonlatosságára, egy Mózes 2:7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, lehelt vala az ő órába életnek lehelletés, és így lett az ember élő lélekké. És ültette az Úr Isten egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. Hogyan helyeztette Isten Ádámot a kertbe? Úgyhogy betette oda. Tehát először meg van teremtve Ádám, és aztán az Éden kertje. Van Ádám, és van a kert. De nem a kertbe teremtette Ádámot Isten, hanem a kerten kívül. És ez a lényeg. Innentől kezdve bármi megtörténhetett Ádámmal. Föl is vihette őt a mennybe Isten. Nem tudjuk. Meg kellett, hogy lássa azt, hogy kicsoda Isten, mert mikor bement oda Ádám, akkor onnantól kezdve Isten lejárhatott hozzá. Mert nem volt bűn az életében, és akivel Isten közösséget vállal, azt mindig, azt látom a Bibliában, annak kijelenti Krisztust. Tehát Ádámnak Krisztus középpontúnak kellett lennie a Földön. De ami miatt ezt elmondtam, ami a lényeg, hogy az, hogy hasonló vagy, és Isten képére vagy te is teremtve Krisztusban, ez az, ami meghatározza a királyságban a lényeget. Nem azért állt szóba Ádám és Évával Isten, mert kitalálta Jézussal, meg a Szent Szellemmel, bocsánat, Krisztussal, meg a Szent Szellemmel, hogy megteremtenek egy embert, és játszanak majd vele. Szülünk egy gyereket, és jó pofa elfoglaltsága lesz Istennek. Nem, ő elkezdett onnantól kezdve egy álmot Isten megteremteni. Hogy behozza az ő elgondolását a földre. És az volt Istennek a terve, hogy onnantól kezdve Ádám egy új fajt hozzon létre. Isten dicsőségére. És azok az emberek megismerik Krisztust. Megdicsős előtt lévő Krisztust. És a megtérés ebbe visz vissza téged. Hogy újra olyan legyél, mint Krisztus. Olyan legyél, mint Ádám és Éva bűn előtt. Vagy még magasabb szintre. Amen. Azt tudtad, hogy a királyság már előbb létrehozott, mielőtt még anyu megszült. A királyság előbb létrehozott, mielőtt még az anyu megszült, és fölismerted volna, hogy van királyság a földön, szellemi királyság. Mert Isten tervébe voltál. A menny hozott létre. És innentől kezdve az, hogy újra azt mondod, hogy benned van Isten királysága, ez jelen időben, ez valóságos. Az időben. De az örökké valóságban már régeség benne voltál a királyságban. Ezt csak úgy elmondom neked. Még egyszer. Te már a királyságban születtél szellemben, az atyában. És amikor létrehozott az újjászületés téged, akkor te neked csak az a feladatod, hogy ezt a királyságot újra indítsd az életedbe. És fog működni, mert már a királyságból vagy. Azt mondja az ige, hogy újjászült bennünket Isten szelleme az igén keresztül. És az ige a királyságból jön. Gyertek velem a Filippi levélhez. Filippi 3:20. Mert a mi országunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Jézus Krisztus is várjuk. Itt az eredetiben, még jobban a királyságot le akarom írni, nem az ország szó van. A görög, eredeti görögben egy olyan szó jelenik meg, amelyet a kor társadalma ismert, amikor a rómaiak elfoglalták, ugye, és provinciává tették a zsidóknak a területeit, akkor a zsidóknak megengedték, hogy önálló vallási és bírói, tehát jogalkotói alkalmazást gyakoroljanak a római jogtól függetlenül. Ezt meg kell értened, mert a királyságnak ez egy fémjele, amiről beszélek. Ez azt jelenti, hogy ugye el vannak szeparálva a zsidók egy adott római uralkodó területén, és mégis megengedi az uralkodó, hogy úgy éljék az Isten keresésüket, és úgy éljék a közösségi életvitelüket, ahogy szeretnék. És engedélyt adott erre a császár, vagy Cézár. Sőt, törvénybe is foglalta, hogy milyen jogaik vannak ezeknek az autonóm kormányzói testületeknek, illetve népcsoportnak. Ez miért fontos? Mert ebbe az igébe ez a szó jelenik meg, amire hoztak egy szót erre, és ez a szónak az a jelentése, és az a lényeg, hogy Pál használja a királyságra. Tehát olyan a királyság, és most figyelj, itt a földön, mint amikor Isten megengedi, hogy te független legyél valamelyest a szellemvilág kormányzói hatalmától, beleszólj a szellemvilágba, és önálló tevékenységet folytass szellemben, és hiába van világi kormányzás, mégis bizonyos szinten engedi Isten, hogy beleszólj a kormányzásba, az uralkodásba, ami itt a földön a létforma, vagy berendezkedés, azaz például nálunk demokrácia hatásába. Ez tudod, miért fontos? Mert az ember nem csak arra van megteremtve, hogy fölismerje a királyság dolgait, hanem hogy használja olyan szinten, hogy akár a saját közegét is átalakítsa. Tehát társadalmi behatást tud létrehozni, és nézd meg, hogy Pál ezt használja, hogy ez az országunk itt van ez az ország, és ennek az a feladata, hogy kormányozza az egyházat, de kormányozza ezen keresztül a világot is valamilyen szinten. Nem azt mondom, hogy egy-egyben át tudjuk alakítani a világot, de mégis azt mondom, hogy Istennek van egy terve, hogy behatása alá kerüljen ennek a kicsi egyháznak, ami a földre gondolok, újjászületett embereknek, akik megértik, hogy mire vannak elhívva. Mert ha nem érted meg, hogy mire vagy elhívva, akkor azt történik, mint Ádám és Évával, aki ott van a kertbe, és egy szép napon föl kell, és azt veszi észre, hogy a felesége beszélget a sátánnal. Hogy kerül oda a sátán? Hogy kerül ilyen pozícióba Éva? Úgy, hogy nem hittek abban, hogy neki uralkodásra van adva az életük, azért adta Isten nekik ezt az egész természet fölötti képességet és imidzset, Isten imidzset, hogy kiterjesszék a dolgokat, és ne stabilizálják a dolgokat. Nem az a feladatunk, hogy egy stabil életet éljünk, hanem hogy kiterjesztjük a stabilitást egyre nagyobb fokon. És hogyha nem engeded meg azt, hogy a te életedben az élet uralma törjön mindenfelé, amerre mész, akkor azt fogod érezni, hogy a sátánnal kezdesz el beszélgetni. És ő úgy fogja forgatni a kommunikációt, végül azt fogod mondani, igen, jó, oké, akkor egyezünk meg. De a sátánnal nem egyezkedhetsz. Értsd meg, a királyság az vagy uralkodik, vagy pedig visszaszorul. Nincs, tehát nincs stagnálás a királyságban. Nincs olyan, például a királyságnak, majd beszélünk erről, a királyságnak van egy szemű törvényszerűség, a legnagyobb, a szeretet törvénye. Na most olyan nincs, hogy benne vagy a királyságban, és nem szeretsz. Nem lehet az, hogy benne vagy a királyságban, és nem nő föl a szeretet, az agapé egyre mélyebben az életedben. Nem lehet az, hogy benne vagy a királyságban, és a másik örökkévaló erény az a hit szelleme, a hittek a munkája, hogy nem nő a hited. Ilyen nincs a királyságban. Maga a királyság mozgatja ezeket a dolgokat. Lefekszel, nem tudod hogyan, de ki kell a mag. Így van az Isten királysága. Magától terem. Ádámot és Évát megteremtette Isten, és mi lett a következő teremtés rendjében? Mit hozott létre Isten? Szombatot. Szabbatot. Azért hozta létre a szabbatot, hogy az Ádám és Éva tudjon uralkodni a szabbátból. Úgy, hogy nem dolgozik, hanem uralkodik. Mert az uralkodás a spirituális. Az nem fizikai egóból szabadul föl, hanem a szellem kezd el uralkodni, a belső ember, az új ember. A szabbát ezért van. A 10 parancsolatban ezért mondja Isten, hogy a szabbát az meg van áldva, és a szabbát ezért áldott, és ezért van megszentelve, mert Isten egy ilyen kötelet adott az embernek a szabbátba, hogy állandóan megértsd, hogy mire van elhívva. Ha kikerülsz a szabbátból, most a szabbátot ne úgy értsd, hogy megtartod a szombatot, hanem úgy, hogy Isten jelenlétében vagy, és az Úr tekintély alatt vagy, mert Jézus azt mondta, hogy ő ura a szombatnak. Tehát engedett, hogy az életedben legyen egy olyan időszak, amikor Úr Jézus, és csak vele vagy intimitásba. És azért vagy intimitásba, hogy állandóan a biológiai életből kiszabaduljál, és megértsd azt újra, és gyakorold azt, hogy te szellemi ember vagy. És te neked nem az a feladatod, hogy a világ uraljon le, hanem hogy te urald le a világot. És hogyha leuralt a világ, és hitetlenné, és kételjel vagy telve, akkor gondod van. És ezért kell bemenni a szabbátba, mert ott kapcsolódni tudsz Istennel. Mert a szabbátba eljönnek a dolgok. Mert a szabbátkor áldotta meg Isten az emberiséget. Azt mondta, hogy ott megáldom a 10 parancsolatban a dolgokat. Egyébként a zsidó 4-ben nagyon érdekes dolgot mond a szombattal kapcsolatban. Istennek az igéje, még ezt hozzáteszem. Nem tudom, miért kellett a szabbátról beszélnem, de valaki miatt kellett beszélnem. Zsidó 4:3. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta, amit megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni, ez a zsidó népre vonatkozik, az akkor élt zsidó népre, mármint a pusztában, az én nyugodalmamba, jó lehet, munkáit a világ megalapításától kezdve megvégezte. Még egyszer felolvasom. Mert mi hívők bemegyünk a nyugodalomba, amiképpen megmondotta, jó lehet, a világ megalapításától kezdve bevégezte. Bevégezte Isten a munkáját. Bevégezte Isten a munkáját. A királyság el van végezve. Bevégezte Isten azt, amit eltervezett az életedre vonatkozólag szabbátba. És mi hívők bemegyünk a nyugodalomba. Tehát bemegyünk abba a szabbátba, abba az áldásba, amit Isten elvégzett az egész életünkben. El van készítve az Isten teljes ellátás az életedre vonatkozólag. A királyság mindent kifizetett. Ne azt várt, hogy jön el a királyság az életedben. Itt van a királyság. Eljött szabbátkor a teljesség. Benned él Isten királysága. Ne azt imádkozz, Uram, add, hogy valamiképpen eljöjjön a királyság, és valahogyan megértsem a dolgokat. Nem. Isten szép lassan azáltal, hogy megtértél, újjászülettél, már elkezdi megértetni. Ez elég, tehát hogyha visszahallgatod, majd arról beszéltem ebbe a kis szekcióba, hogy Ádám és Éva Isten hasonlatossága lett teremtve, Krisztus központúnak. Azért lett, hogy uralkodni tudjon. És azért adta ezt Isten nekik, hogy ők leuralják az egész világot. De hogyha te nem érted meg ezt, hogy neked mi a feladatod, és hogyan tudsz kormányozni, és nem érti meg az egyház, hogy kormányzásra van elhívva, akkor a világ szerint fog gondolkodni. A világ szerint. Tehát amikor imádkozol Istenhez, és nem tudod alkalmazni az uralkodásodat, és nem hiszed el, hogy a szádat megáldja Isten, és amit kimondasz, az meg fog valósulni, akkor meg kell értened ezeket a dolgokat. Mert maga az ima életed sem jó. Amikor imádkozol Istenhez, és nem hiszed el, hogy hatalom van az életedben, Krisztus királyságából tudsz szólni dolgokhoz, és azok átalakulhatnak, akkor egyszerűen meg kell újítanod a hitedet abban, hogy ki vagy Krisztusban. Meg vagy igazulva. Föl kell építeni az imidzsedet, újra kell építeni, és elmélkedni, és elmélkedni, és elmélkedni Isten igéről. Hogy jó szerencsés lehess a földön. Amiképpen Józsinak mondja az ige. Hogy megértsd azt, hogy mi vagy, ki vagy. A királyság nem azoknak adatik, akik önmagában csak megragadják, hanem akik megértik, hogy ki Krisztusban. Fölépül a megigazultság dicsőséges ereje, isteni természete, és erre megnyilatkozik a királyság. Azt mondta, eddig miért nem nyilatkozott meg eddig a királyság? Mert nagyon sok ember nem értette, hogy ki Krisztusban. Csak egy ilyen fél csökevényes valamilyen kereszténynek gondolkodott magáról. De hogyha megújítja Isten a hitét az életedben, 4 dimenzióban kezdesz el mozogni. 4 dimenzió. Nem 3, 4 dimenzióban. Lesz egy plusz dimenzió. Ez a hit atmoszférája. A szabbátnak az atmoszférája. Mert a szabbat lehozza Isten nyugodalma a természet fölött itt az életedben. Betekintesz a dolgokba. Profécia történik az otthonodban. Kijelentés jön az életedre vonatkozólag. Miért? Jézus nem azt mondja, hogy menj el, menj be a belső kamrádba. És mit mond az ige? Azt mondja, az atyád, aki titkon néz, megfizet neked, mit mond? Nyilván. Tehát azt mondja Isten, menj be Isten jelenlétébe. Menj be, mert vár az Úr. De onnan imádkozik az egyház? Hogy tudja mozgatni a dolgokat? Kényszer állapotban lesz. És a világ mentalitása fog hatni rá. Vagy a világ mentalitásában és vagy a királyság mentalitásában. Ez elég egyértelmű üzenet, nem? És azt, ha te királysági ember vagy, előbb-utóbb, ahogy növekszik benned a kijelentést, látni fogják. Mert a királyság, a valódi Isten királysága, az tel van szeretettel, igazságossággal, megbocsájtással, hittel, kapcsolatokkal, nincs félelem a királyságban. A teljes királyság az le tudja uralni az életedben az összes gyengeséget, érzelmi frusztrációt, stb. De nem erről akartam beszélni. Márk egyhez vissza. Térjetek meg, mert elközelgetett Isten királysága, és mit mond utána? Higgyetek az evangéliumban. Ez a következő, amiről akartam beszélni. Higgyetek az evangéliumban. Hit az evangéliumban. Hit az evangéliumban. Mit jelent az evangélium? Megnéztem. Örömhírt jelent, és győzelmi hírt. De minek a győzelmi hírét? A királyságnak a győzelmi hírét. Mit hirdetett Jézus? Melyik evangéliumot? A királyság evangéliumát. Na most, ha te evangélizálni akarsz, testvérem, addig ne menj ki sehova, és kérlek, ne evangélizálj senkit, amíg nem érted a királyságot. Mert egy ilyen félmutáns embert fogsz létrehozni. Most miért néztek? Rosszat mondtam? Jézus melyik evangéliumot hirdette? Akkor én miért ne azt hirdessem? Hát akkor te mit másolsz? Te kit másolsz? Ja. A kereszténység kopi. Kopizzuk Jézust. Amen? Kopi generáli. Ez a kereszténység neve. Kopi generáli. A cél mindig meghatározza a jellemet. Olvastam egy pszichológustól egy cikket. Egy amerikai egyetemen statisztikát csináltak. Megkérdezték a végzős diákokat, hogy mi lesz a nagybetűs életben velük, mik a vágyaik. Két csoportra osztották, A csoport, sikeres, gazdag, blablabla bla, bla, ember akarok lenni. A másik típus, valami jó ügyért akarok harcolni. Megnézték, hogy milyen emberek lettek. Mit gondoltok, a első az olyan lett? Olyan lett. Sikeres, gazdag ember. És a másik? Azok is sok jót tettek. Például elmentek ügyvédnek valahova, hogy bizonyos társaságoknak, környezetnek, stb. Segítsenek. Blablabla. Bla, 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 bla. De amikor megkérdezték tőlük, hogy boldogok-e és szerencsések-e, akkor az első rész, aki gazdag akart lenni, és nagyon sikeres, és megvenni a Manhattani kondominiumot, 3 millió dollárért, akkor azt mondták, hogy nem boldogok. A másik rész, az pedig boldog volt, és kiegyensúlyozott. És nem volt annyi stressz az életében. Ezt tudod, mit akarok mondani, mit mond ezzel a pszichológus? Azt mondja, ez egy statisztika, hogy nem az eredmény hozza a személyiségben az önértékelést, és azt a jó érzést, hogy jó élni, nem az eredmény, hanem a cél határozza meg. A cél. És az, hogy valaki anyagilag áldott, az egy dolog, az jó dolog. De mellékesnek kell tenni, mert az önmagában az, hogy az királyság elvein keresztül te gazdagá leszel nem sokára, ez nem fog téged önmagában az áldások boldoggá tenni. Mert az áldás tesz téged boldoggá. Az Krisztus. Amen. Most ezt mondtuk, hogy igen, nagyon szép, ez tényleg így van, de amikor az embernek ott áll a számláján nem tudom mennyi összeg, akkor a pénz az előhoz az emberből olyan tulajdonságokat, amit soha álmodból se gondoltad volna, hogy te ilyen ember leszel. Erre ezzel nem azt mondom, hogy ne legyen pénzed, távol álljon. De amikor nem érted meg, hogy mi a királyság, és nem tudsz a királyság mentalitásából élni, akkor megáll téged Isten, újjászületsz, és boldogtalan vagy. Nincs az életedben kiegyensúlyozottság. Egy rétesnek nem tudsz boldog lenni. Egy új kabátnak, egy új mosógépnek, egy örömmel elfogyasztott családi ebédnek, hogy a feleséged jól tudta kirántani a nem tudom micsodát, semmilyen boldogság nem tud jönni. És nem tudsz hátradőlve élni. Mert nincs meg az a nyugalom, az az Istentől jövő szabbátnak a hatalma, áldás. Nem az áldások, áldás. Mert a királyság evangéliuma az elhozza a győzelmi hírt, de a célnak az fontos, hogy ne ez legyen, hanem az, amit a királyság mond neked. Mert azt mondja a mi atyánk, vagy Jézus, jön a királyságod, és legyen meg a te akaratod. Tehát össze kell szedned az Istennek a tervét az életedre vonatkozólag, hogy sikeres ember legyél. Mert a királyság eljön, lehet, hogy eljön, és sok dolgot, mondok még egy szorít. Vasvanné mondta, nemrég olvastam. Azt mondta, nagyon sok misszionárust látott. Nagyon sok misszionárus között látott nagyon ékes szólót. Nagyon sok ékes szóló között látott nagyon sok sikerest. És nagyon sok ékes szóló sikeres misszionárus között látott nagyon jó mentalitású embert is. De nagyon kevés misszionárus látott, akin Isten jelenléte volt. És azt mondta, neki nem az a vonzó, hogy valaki nagy eredményeket ér el már, hanem akinek a jelenlétében ott van Isten jelenléte. Mert tudod, a belső kenet, ha elmegy az ember életéből, a belső, nem a külső, a belső. Ezt, hogyha majd Isten egyszer szolgálatba állít, és meg fogod tanulni, hogy milyen az, hogy belső kenet nélkül élni, és csak Isten elhívásában lenni. Borzalmas. Hogy nincs meg a szellemedben, a személyiségedben, a királyságnak a természet fölötti ereje, a békesség, az igazság, meg az öröm. Hogy nincs meg benned ez a három pillér. Figyelj, az ilyen gyülekezetekben szokott az lenni, hogy a pásztor savanyú, unalmas, nincs benne élet, terveket sző állandóan, programokat, evangelizációs turnékat, gyülekezet is, nem tudom milyen pikniket, nem tudom milyen programokat, nem tudom programot programra, és rámész a honlapra, csak azt fogod látni, ez egy fantasztikus gyülekezet, rengeteg program van. Már szinte nem is szolgál a pásztor. Annyi program van. De a program az nem helyettesíti Istent. A program nem helyettesíti a királyságot. És a rendszer nem helyettesíti a királyságot. Nagyon sok ember egy kis klubot csinálna a gyülekezetből. Jézus nem klubot csinált a 12 tanítványból. A 12 elit. Tudod, mit csinált velük? Elmondta nekik a királyság evangéliumát, hogy menjetek és hirdessétek. És onnantól kezdve nem a 12 nem együtt maradt, 12 felé küldte ki őket a Szent Szellem. Mert Istent nem klubok érdeklik. Aranyos gyülekezetek. Nem ez érdekli. Lehet itt a legnagyobb emberi szeretet közöttünk. És mégsem vagyunk Isten királyságában. És nem hirdetjük a királyság evangéliumát? Miért? Kérdezd meg. Azért, mert senki nem érti, mi az, hogy királyság evangéliuma. Senkinek az életében nem működött még a királyság evangéliuma. A legtöbb gyülekezetben megbotránkoznának, hogyha kiűznénk egy démont mindenki előtt, és itt szaggatna egy démon. Lehet, hogy te is megbotránkoznál. Tudod, hogy miért? Mert szocializálva van a szellemed, meg a lelked. Tudod, miért? A vallás szocializál. Nagyon sok ember tudod, hogy miért félős ember a gyülekezetekben? Miért van hölgyek, férfiak életében annyi szociopata a gyülekezetekben? Pszichai hulladék? Elnézést. Most nem rólad beszél, csak önmagában. Rengeteg pszichológiai hulladék van az egyházban. Olyan emberek, akik nem tudnak köszönni. Normálisan nem tudnak kezet fogni. Úgy fognak kezet, mint a halvérűek. Miért van ilyen emberek? Mert nem mondták el nekik, hogy a királyság föl fogja növeszteni őket. A férfiakat férfivá teszi, a nőket nővé. Amen. És nem antiszociális emberekké teszik, akik magányosan élnek a férjükkel, gyerekükkel, vagy a nagymamájukkal, vagy kivel, nem tudom, mindegy kivel, azzal a posat illatú szobába, ahol sose volt szellőztetve, és a moly illata van a könyveken, meg a por, stb. Hogy legyen egy gyülekezetünk, egy kedves gyülekezet, mindenki annyira aranyos legyen, és egyre kulturáltabbak legyünk, és kultúráról kultúrára menjünk. Nem ez az Isten célja. Ez a vallás célja. Hogy neked meglegyen a kicsi életed. A gyerekednek meglegyen a tére, a kabátja, meg a íze. Ez mind benne van a királyságban. Nem ez a lényeg. Nem ez a cél. Amen. Ha ez lenne a cél, barátom, én abban én elmenekülnék tőletek. Elmenekülnék egy másik gyülekezetbe. Ahol elmondanám a pásztornak, hogy mi a királyság, és együtt dolgoznék vele. Az biztos. Nem engedheted meg, nem süllyedhetsz le erre a világi szintre. Erre az ördögi szintre. A Norbi úgy prédikálta ezt a szintet, az ördög hozta létre a gyülekezeteket sok helyen. Hogy létrejönjenek ilyen vallásos szertartások. Egy másik prédikátor azt mondja, minden vasárnap tömegek mennek Isten elé, de soha nem találják meg Istent. Évtizedek óta. Kibérelt székek vannak a gyülekezetekben, nem így van? Kibérelt székek. Ez mind a rendszernek a célja. Nem székeknek kéne lenni, sőt, olyanoknak kéne lenni az Isten tiszteleteknek, hogy senki sincs az Isten tiszteleten. Miért? Azért, hogy kimannak az utcán és gyógyítanak betegeket. Evangelizálnak és csodákat tesznek az utcán. Azt mondják, Lali, elég van a prédikációból. Kimegyek, gyakorolni akarom a királyság dolgait. Tudom, hogy ez furcsa neked, amit mondok. De a királyság meg fog téged tanítani arra, hogy olyan legyél, mint Jézus. És ne olyan, mint a magyar egyház. A királyság olyan dolgokra fog tanítani téged, amit nem tudsz elérni. Amit soha nem is gondoltál ki, mert az a királyságból jön. Amit ember meg se gondol. Ezt szem meg se láthat. Mindig minden ugyanott van. Mindig ugyanott van. Mindig a Lajos prédikál. Mindig ugyanaz a dicsőítő csapat van. Mindig ugyanak az emberek ülnek az első sorba. És nálad is otthon is mindig ugyanúgy néz ki minden. A CD itt van, a TV ott van, a terítő itt van. Mindig minden ugyanott van. Ezt tudod micsoda? Ez a világ szerint van a gondolkozásmód. És már nem tudsz mit fölporszívozni, mert annyira tisztaság van már lakásodban. Reméljük. Bár ez a keresztényeknél nem nagyon divat, tisztaság. Múltkor ültem valakinek a kocsijában, olyan mocskos volt a kocsi, hogy az valami borzalom volt. Ragadt minden, fú, mondom. Elmentem a lakásába, mondta, ne vesd le a cipőt. Azt mondja, hogy nem én szolgálok a lakásnak, a lakás szolgál rám. De mondom, tiszta ízé, baktérium, hepatitis A, B, C, D, E, V, Z van a talpamon, mondom, ember, hát beviszem a szobába, hát itt éltek, beviszitek, hát mit csinálsz? Nem számít. Kegyelem. Halleluja. Na visszatérve a lényegre. Testvérem, királyság az át fogja alakítani az összes gyülekezetet. Az összes rendszert. Az összes perspektívánkat. Olyan embereket fog fölemelni, akkor nem is gondoltad. Sámuel, amikor elment Dávidot kiválasztani, esze ágába sem volt Isten legnagyobb profétának, hogy Dávidot fogja fölkenni. Tudod, hogy miért? Mert a királyság olyan dolgokat hoz elő, amit még az Isten legnagyobb profétája se tud. Hat. Ha Isten nem jelenti ki. És ott ki volt Dávid? Isten egyik kedvence. És kit nem akart fölkedni Sámuel? Dávidot. És ott elmondott a királyság titkával kapcsolatban egy szellemi törvényt ott neki Isten. Isten nem a külsőt nézi. Meglátja azt, akit Isten meg akar áldani. Létre szólja, felneveli, és beállítja. Nem a rendszer állítja be, Isten. Mi úgy tanultuk a tékozló fiú történetet, hogy ez a történet, ez a megtérés története. Ez igaz, megtérés története, de nem csak a megtérés története, mert Jézus melyik evangéliumot hirdette? A királyság evangéliumát. Tehát ez a történet miről szól? A királyságról. Amen. Erre azt mondod, most bizonyítsd be, nem fogom bebizonyítani, még kell legalább bebizonyítani. Én csak azt mondom, hogy Jézus minden történetében a királyságról tanított. Mondd-e, pedig egy embernek volt két fia. Ez a két fiú, ez az egyházat jelképezi. Egyik se jó. És mondd az ifjabbik az atyának, 15-12, Lukács. Atyám, add ki a vagyonból a rámeső részt, és ezt megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebb fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozdul a vagyonát, mivel ahogy dobzódva élt. Miután pedig mindent elköltött, támadott nagy éhség azon a vidéken, és kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egy polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem adott vala neki. Idáig. Itt van leírva azt, hogy a királyság meg nem értéséből fakadóan egy ember hogyan épül le az eklézsián belül. Erre azt mondod, hogy gondolod azt, hogy a királyság, a megtérés után a királyságon belül, hogy le lehet épülni? Úgy, hogy rengeteg embert látok, aki szellemileg amortizálódik. Nem láttál ilyen embereket? Magad körül? Láttál mostában ilyen embert, Laci? Voltak nagyon durva esetek? Válást láttál? Karizma magazint kinyitom, vagy amerikai karizma magazin, állandóan csak a sztorik jönnek. Ezzel bukott el, az a pásztor hány év van paráznak, bla 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 bla. Már hány ingerem van az egésztől? Már azon voltam, hogy írok nekik. Hogy mi vagytok a sztori, Best magazin, vagy mi? Kinek érzik? Kis kegyet, vagy mi? Csak hát nem értenék. 11. Nézzük az első dolgot, amit nem ért meg az eklézsia. Kikéri az atyától az örökséget. Ez tipikus karizmatikus betegség. Örökségnek kell lenni. Jöjjön el az örökség. Szükségem van dolgokra. Ezért értem meg, jogomban, jár nekem, stb. Hát én is újjászülettem, hallgatom a prédikációkat, egyik a ezt, a másik amaszt. A lényeg az, hogy létrehoztak egy ilyen spirituális materializmust a karizmatikusok. Én megérdemlem. Hát Isten megsegít, hát jó az Úr, bármit kívánsz, megadom neked. Mint egy ilyen népmese. Ha nagyon akarod, meg is jöhet. Aztán azt mondja az ige, add ki a vagyonomból rám eső részt. És azt megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán későbbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és itt az első dolog, eltékozolá a vagyonát. Az első dolog, a tékozlás. A királyságban vagy gyűjtesz, vagy tékozolsz. Gyűjtesz, vagy tékozolsz? Gyűjtesz, vagy tékozolsz? Erre kell felépíteni a királysággal kapcsolatos látásodat. Hogy te most mit csinálsz valójában? Gyűjtesz, vagy tékozolsz? De nem magadnak, az Úrnak. Menjél kincseket. Mert ahol van a szíved, ott van a kincsed. Mi a kincsed? Mi a célod? Megtértél? És most mi a célod, hogy megtértél? Mert hogy nem ismerjük egymást, az biztos. Már aki. És kérdez egy 5000 fős gyülekezetet. Ki ismer kit? Senki nem ismer senkit. Ők hogy tékozolnak, vagy hogy gyűjtenek? Abban gyűjt, hogy nem tudom, mit csinál? Lapától? Havat? Ha leesik a hó? Ez is egy gyűjtés. Tehát van ennél több is azért, nem? Isten királyságában, mint hogy lapátoljon havat valaki egész életébe. 20 éves korban megtér, és akkor 70 éves koráig lapától? 40 éven keresztül, vagy 50 éven keresztül ez az elhívása? És ideig eljutott a gyülekezetben. Méltó arra, hogy lapátoljon havat. Távol aljon, hogy lenézzem ezeket a szolgálatokat. Ne értsétek félre, csak így próbálom dramatizálni a dolgokat. Vagy az az elhívásom, hogy végül aztán ültető legyek egy gyülekezetben? És fontos ember legyek? És meghajolnak előttem, adj egy jó helyet? Ha figyeled Jézus tanításait, és megnézed, hogy ő miket csinált, nekünk ez a feladatunk. Tudom, hogy úgy tűnik, hogy nagy a mércét. Én nem akarok rád nagy mércét tenni. Én csak azt akarom mondani neked, hogy a piciben kezd el, amikor a hited van. Mert én azt láttam, amikor megtér egy ember, nagyobb hite van, mint amikor 20 év eltelik. Tehát neked van hited, csak föl kell újra gerjeszteni. Miért kezdődött el a tékozlás? Mert elhagyta az atyai házat. Csak az atya házában lehet gyűjteni. És meg kell értened azt, hogy vissza kell menni az atya házába, és meg kell érteni, az atya tekintély alatt kell lenni. Ezért a királyságnak a gerince az atyaság és ezáltal a fiúság. Még egyszer mondom. A királyság gerince az atyaság és a fiúság. És ahol nem jön létre a fiak, ott korcsok jönnek létre, akik veszekednek állandóan. Ábrám és Lót példája például. Versenytek a juhok őrzői, a pásztoraik. Miért versenytek? Azért, mert nem értették meg az áldást. A következő dolog. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek a polgárához. A következő dolog a királyságnak, az antik királyságnak, tehát amikor valaki nem érti a királyság dolgait, hogy kapcsolódik olyan emberekhez, kapcsolódik olyan társadalomhoz, amelyben nem érti meg, hogy neki nincs közösségi szerepe. Tehát nem kapcsolódhat bizonyos olyan emberekhez, és nem kapcsolódhat az csak azért önmagában, hogy neki sikere legyen. Ugyanis ez az ember, ez a tékozó fiú már nem az atya örökségéből élt. Hogy jött fel a szívébe az ötlet? Úgy, hogy kapcsolódjak valakihez, hogy azon keresztül legyek áldott. Tudod, az egyházban ezt ugyanígy láttam az emberek életében. Lesz egy jó munkahelyen, összeismerkedek valakivel, befúrom magam ide, és ezek a sztereotípiák jönnek az emberek elméjébe. És elkezdenek ezért imádkozni. Uram, attól, hogy meglegyen ez a munkahelyem, stb. Barátom, nem a munkahelyét akarta Isten megáldani ennek a tégazdó fiúnak. Neki semmi köze nem volt abban a régióban. Őt Isten az atyai házban akarta megáldani. Amen. Őt nem az új munkahelyen keresztül, hanem az atyai házban. Ahonnan van az áldás. Én tanítom, nagyon jól tanítottam. Mostanában kezdem megérteni egyre jobban. Leültem egy világi emberrel, és ugyanezt mondta, mint az a hívő tanító, döbbenetes. Azt mondta, a világ szerinti szisztéma azt mondja, legyen egy jó munkahelyed, és akkor sikeres ember leszel. Vagy eljutsz valameddig, vagy létre tudsz hozni valamit. Isten soha nem mondta ezt, legyen egy jó munkahelyed, és akkor majd valami jó lesz az életedben. Ha van munkahelyed, akkor lesz jó. Sehol nincs ilyen. Azt mondja Jézus, nem szolgálhatok két úrnak. Nem szolgálhatsz a munkahelyednek egyszerre, és nem szolgálhatsz Istennek. Hinned kell abban, hogy nem a munkahelyi főnök miatt van áldás az életedem. És nem azért leszel áldott, mert van egy munkahelyed, vagy van egy kapcsolati tőkét, vagy van egy egzisztenciális réteg, akikhez össze tudsz jönni. Semmi közed nincs ehhez. A legtöbb gazdag ember nem az élet gazdag ember, mert így gondolkodtunk. Hanem lett egy ötlete, és az ötletét megmerte valósítani. Volt egy főtaláló, kipattant, elment a laboratóriumba, addig csinálta, amíg meg nem valósította, amit eltervezett. És Isten megáldotta, mert Istentől volt az ötlet. Például olvastam, hogy volt egy ember, aki Amerikában, aki a földi magyarót azt kapta Istentől, hogy a földi magyarót csináljon krémet, vajkrémet, és nem tudom még miket. De olyan krémet, ami tehát nők részére ilyen kozmetikai rész, és csináljon belőle vajkrémet az emberek számára. És megcsinálta. És multimilliárdos lett. És azóta, onnantól kezdve fölvirágzott az egész környezet ott abban a régióban, a megyében, mert fölvirágoztatta ezáltal a magyarültetvények, meg stb. És amikor ezt először hallottam egy hívőtől, nem értettem. És egy világi könyvben elolvastam. Hát mondom, ez nem igaz. A világiak használják ezt a példát arra, hogy bátorítsák az embereket. Mi pedig csak ilyen meg se, el sem meri gondolni, hogy lehet, hogy ez egy hívő ember volt. Tehát önmagában az, hogy azért élünk, hogy elmegyünk munkahelyre, elmegyünk gyülekezetbe, és a gyülekezetben pici célokat elérünk. Már járunk vasárnaponként, szombatonként gyülekezetbe. Házi csoportra nem járunk. Fú, az félelmetes vagy. Hát az nekem nem tetszik. Vagy. Aztán elmegyünk szerdán. Bemerünk menni szerdán. Akkor utána föl kell építeni az embereket, hogy imádkozzanak hangosan. 20, 10, 15, 5 éves keresztények. És akkor várjuk, hogy imádkoznak hangosan. És egyszer elmondta, na milyen volt? Nagyon jó volt, halleluja. A 15 éve várunk rá, hogy merje hangosan imádkozni. Tényleg extrémet mondok, húzom a idegeiteket. De értsd meg, hogy az nem normális, hogy te 10-15-20 éves keresztény vagy, nem tudsz elmenni tesóhoz, és azt mondani, figyelj, hogy vagy, dicsőség az, képzeld el. És nem tudsz beszélgetni vele. Ezt tudod, mit jelent a pszichológia, tudod, mint erre? Antiszociális. A tékozó fiú elment oda, és kapcsolódott a világi szisztémához. És a világi szisztéma mit csinált belőle? Egy szolgát. Mit csinál belőlünk a világ? Szolgát. Láttál mostanában, hallottál olyan sztorikat a gyülekezetekben? Valahol a gyülekezetekben, hogy elment, ez sem, és egyszerűen fölemelkedett. És Isten királyságáról bizonyságot tett a gyülekezetekben. Úgy hallanék már ilyen bizonyságokat, hogy Isten királyságát megértette, és mivé tette őt Isten. Amen. De nem egy évig, két hónapig utána halljuk, hogy elbukott, mert adóhatóság elvitte az összes pénzét, mert lefoglalták, meg stb., meg börtönben van, meg stb. Mert sikasztott, amúgy sikasztott, mert ilyet sztorit hallottam. Már ő... Na, az adjuk. Nem hallottuk ilyeneket, hogy nagy-nagy dolgokat, stb. És utána mi történt vele? Hát sajnos elvette az adóhatóság, meg majdnem börtön, meg stb. Nem. Amikor a királyság elvén kereszt, most fog jönni. Ez most fog jönni. Mert eddig te hozzászoktál ahhoz, hogy vannak szegény emberek a gyülekezetben. De Isten ezt meg fogja változtatni.
Amen.
Tehát nem az lesz, hogy te szegény vagy, és ehhez újdomulunk, és mindenki így van, hogy egyház szegény, de jó az Úr. Tehát nem ez a lesz az élet arcpolitikája a gyülekezetnek. Igen, jó az Úr, szegények vagyunk, igen, sokat spórolunk, de jó az Úr, és vissza fog jönni. És nézzük állandóan Lidl, Aldi, Spar, nem tudom milyen Fordnet, nem tudom milyen izék vannak bedobva állandóan. És akkor mondjuk, na, van valami, igen, és fölhozok egy ilyen stót izét, és akkor nyázzuk áll. Írjuk ki kockás füzetbe, Lidlben 7. 30-tól 8. 1-ig, vegyük meg a sportszeretet. A másik a spárizsi 3,99-ről 199-re az Aldiba. És akkor körbejárjuk, mint a nyugdíjasok az országba. Elmegy 50 forintért egy kilométerre, vagy 6 kilométerre. Testvérem, nem ez lesz az arcpolitikánk, barátom. Eljön majd az, hogy nem meglátsz valamit a boltba. Eljön az a pillanatod. És nem nézed, hogy mennyibe kerül. Hát remélem nem a Váci utcába mész be, akkor lehúznak téged. Most mondta valaki, hogy 200 000-ért látott egy inget. De most, hogyha Isten józanságot ad neked, de őszintén, meglátod, azt mondod, mondjuk egy cipőre, hogy 66 000 forint. De karácsony van, és azt mondod, hát ez olyan cipő, amit nem is álmodtam volna. Nem tudom, hogy van-e... Itt a Zsuzsán, halleluja. Tehát Isten azt akarja, hogy elhidd azt, hogy a királyságban van lóvé, ez a lényeg. Na, forint, deviza, mindenfajta deviza tartalék van a királyságban, dicsőség az Úrnak. Figyelj, hogyha ebben nem hiszel el, ha ebben nem hiszel el, akkor tudod, miben fogsz hinni? Elszegődsz valahova, és akkor majd jó lesz dolgod. Ez a második. Első volt a tékozás, másik a kapcsolódás, a rossz kapcsolódás. Mert abba hisz, hogy majd akkor így úgy megáldja őt, valami lesz az életében. És a harmadik pedig, mikor aztán magába szállt, mondta az én atyámnak, mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éjjel halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom, atyám, vétkeztem az ég ellened és te ellened. Én nem vagyok imár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ez pedig tipikusan azok a személyek az egyházban, akik nem értik meg, hogy mi a királyság, hogy ők béresek akarnak lenni. És ez akkor fog előjönni, barátom, amikor imádkozol Istenhez. Nem akkor fog előjönni, amikor beszélgetünk egymás között. hogy meghallanád kívülről, vagy egy szellemi ember meghallaná az imádat, hogy hogyan kapcsolsz Istenhez, akkor jön elő az, hogy te szolgalelkű vagy, vagy pedig fiúságból imádkozol. És a fiaknak az imája az más, mint akik béresek. A fiak imájában nagyon kevés a ha és a de. De egyre több az, hogy Uram, legyen meg a te akaratod az ima végén. Nagyon határozott, de mégis mindig hozzáteszi. De atyám, legyen meg a te akaratod, mert fiú. És az atya tekintély alatt van. Vajon megmered-e tenni azt, hogy amikor kérsz valamit Istentől, azt mondod, Uram, nem tudom, hogy a te akaratod-e, de legyen meg a te akaratod. Jelents ki nekem. Felismerjem, hogy mi a te terved. Ez a királysággal kapcsolatos ima, ez nagyon érdekes. 1 János 5:14. És az a bizodalom, amely őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Amen. Na, együtt olvassuk fel ezt az igét. Először keresétek meg. 1 János 5:14. Ma bibliázunk is, dicsőség az Úrnak. Jó az Úr? Amen. Jó bizony. Amen. Jó az Úr, Laci? Szeret az Úr, Laci? Halleluja! Üzent neked ma az Úr, meg nekem, meg nektek. Minden prédikától magának is prédikál, dicsőség az Úrnak. És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk. Ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Amen. Halleluja. Bekapcsoljátok egy kicsit a légkondit? Mert itt már Szahara van. Halleluja. A bizodalom az nem egyenlő a hittel. Mi a bizodalom? Itt azt jelenti, hogy biztos, magabiztos beszédet jelent ez a szó. Szó szerint szólásszabadság. Magabiztos beszédet jelent. Magabiztos beszéd. Magabiztos beszéd. Magabiztos. Nincs benne szolgaság szelleme. Nincs benne szolgaság, nincs benne félelem. Na figyelj. És ha szólásszabadságod van, nincs benned félelem, amikor az atyához mész, én fordítottam így, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit, az ő akarata szerint meghallgat minket. Miért van ez a szólásszabadság? Azért, mert tudja jól, hogyha az ő akarata szerint imádkozik, akkor meghallgatja őt Isten. Dicsőség az Úrnak. Ez a hitnek az egyik tulajdonsága a magabiztosság. Fantasztikus érzés. Kívánom Érdát. Akármilyen padlón vagy. Egyszer csak jön egy hit. Egy másodpercen belül felszabadulsz. Minden nyomásodtól. Úgy érezted, olyan veremben vagy, abban soha senki nem tud kivenni. Még a názareti Jézus sem. És jön a hit, és ez a magabiztos. Hát ez fantasztikus. Ez olyan életérzés. És elkezdesz ebből beszélni. Nem csak, hogy mondod, Uram, szeretlek, 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 szeretlek. Ez Isten szellemétől jövő tudás. Mondd rám, hogy tudás. Egy szellemi tudás. Hogy te tudod, hogy megadja. És most figyelj, azt mondja, megvannak a kéréseink. Mit olvasol? Megvannak a kéréseink. Tudod, mit mond ezt? Most jön. Hogy te elkezdesz a vizen járni. Ez tudod mi? Hogy te úgy kezdesz el élni, hogy az, amit kértél, az megvan. De olyan biztosan, hogy te tudod. Te tudod. Megvan az a kérésed. Ezt tudod, mit jelent? Ez a királyságnak az egyik fantasztikus dolga, hogy elkezdesz úgy élni, ahogy a királyság mondja neked. És innentől kezdve te kilépsz az időből, és már megvan, amit még nem látsz. És az időn elkezdesz uralkodni. És töri a te hited az időnek a vasfogát. Töri a szívedben a hitetlenséget, ez a stabilitás, az Istentől jövő bizalom. És elkezdesz máshogy gondolkodni, járni, enni, inni, fölkelni. Ez a hitnek a dimenziója. Hogy te tudod, mert bizalmad van Istenhez. Nem azért tudod, mert én mondom. Mi volt az első? Bizodalom, bízás. A bízás eljut odáig, hogy tudásba, szellemi tudásba, a szellemi tudásba fölé emelkedsz az időnek. És átlépsz egy negyedik dimenzióba, és elkezdesz a negyedik dimenzió nyelvén beszélni, gondolkodni és érezni. Van ebben érzés ebben az egészben? Nincs érzés. A tudás az nem érzés. Mert ha érzés lenne, akkor te azt mondanád, hogy érzed az új autódnak az olajos illatát. Nem ez határozza meg, amit látsz, hanem az határozza meg, ami az időn túl van már, ami az örökké valóságodban van. Mert ebben a pillanatban Isten fölemelt téged a negyedik dimenzióba. És azt látod, és azt tudod, ami ott van. Értitek, mit mondok? Azt mondja itt az ige. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk. Na most erre kössé csomót. János azért eléggé világosan prédikál. Ő a megjárta a mennyet. Tuti, hogy biztos, hogy az úgy van. Akármit kérünk tőle. Akármit. Ha valaki megérti a királyság elveit, Isten akaratába kezd el élni, az atyaságban, onnantól kezdve, nagyon sok mindenre azt mondja Isten, hogy megadom. Az nem biztos, hogy az őt jó szerencsésé vagy boldoggá teszi önmagában, de vannak dolgok, amik félre vannak készítve számodra, és vannak dolgok, amiket soha nem merti álmodni, és Isten meg fogja adni a jövőben. És az, hogy miért fogja ezt Isten tenni? Hogy hátradőjön és azt mondja, nem tudtad volna magadból megcsinálni, én direkt odaadom, hogy élvezzem azt, hogy azt mond, a fejedhez kapjál, te jó ég, hogy én mekkora hitetlen ember voltam. És mekkora az én Istenem. Amikor Istentől van valami áldás, az egyik az Isten félelem, a másik pedig a kegyesség, a kegyelem. Amikor Isten tesz valamit, az mindig örömből és ajándék. És a másik pedig Isten félelemre visz mindig. Az Úr áldása az mindig Isten félelemre visz. Tudtak erre benne mondani? Az Úr áldása soha nem fog kivinni téged Isten kegyelméből. Az benne tart Isten kegyelmében. És ez a tégazdó fiú, ez nem értékelte Isten áldását. És nem hitte el, hogy amilyen van, abból lehet kérni. És Isten pedig meghallgatja.